2024 vízvilágnapja, és egy nagyon érdekes és figyelemfelhívó mottója van méghozzá: a víz a békéért. És ez szerintem nagyon elgondolkoztató, legalábbis abból a szempontból, hogy ekkora a probléma, mi ennek az oka?
Pontos okát nem tudom, de évek óta tulajdonképpen, ha jobb belegondolok, amikor én még középiskolás voltam, annak már több mint 30 éve, már akkor szó volt róla, hogy háborúk indultak különböző vízbázisokért Afrikában, Ázsiában, és azóta ezek a problémák nem csökkentek, sőt. Úgyhogy valószínű ez az oka, hogy kevés helyen rendelkeznek arról, hogy a határok között milyen vízmegosztás történjen. Európa tulajdonképpen ilyen szinten élen jár, mert a határon átnyúló vízbázisokat külön Európai Uniós jogszabály szabályozza, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, és hogy kell megosztani ezeket, de azért Európában is okoz problémát a határokon átlépő vízmennyiség, hogy ki mennyit öntözhet belőle. Egy nagyon lokális kis probléma, például a Maroson levő vízmegosztás, az folyamatosan témája a magyar-román vízügyi megbeszéléseknek.
Mi ennek a legfőbb oka? Mert azt olvastam, hogy világszerte több mint 3 milliárd ember függ az ország határokat átszelő vizektől, amit ön is mondott. És ennek ellenére napjainkban csak 24 országnak van együttműködési megállapodása a víz közös használatáról. Miért nem tudnak megállapodni erről a nagyon fontos kérdésről az országok?
Nyilvánvaló, hogy a víz mindenhol egy alapvető, tulajdonképpen azon gondolkodom, hogy lehet-e nevezni fegyvernek, de sajnos igen, tehát az országok között senki nem akarja gyengének mutatni magát, és a saját lakossága felé elismerni azt, hogy ő megegyezett abban, hogy egy rajtuk átfolyó vízmennyiségből, folyóvizekről van elsősorban szó, kevesebbet vesznek el azért, hogy az utánuk következő országok is megfelelő mennyiséget kapjanak. És amiért ez probléma, ugye a népesedési válság, főleg Ázsiában és Afrikában, illetve a vizeknek a túlhasználata, ami részben az öntözés, részben az ivóvízbázisok fokozottabb kihasználását jelenti, illetve a felszín közeli képződményeknek az elszennyeződése, ami egyre mélyebbre kényszeríti az ivóvíz után kutatókat. Arról nem is beszélve, hogy minél inkább fejlettebb egy társadalom, annál nagyobb az egyfőre eső vízfelhasználás, amire ráerősít a klímaválság is, tehát öntözni egyébként is többet kell még olyan helyeken is, például Magyarországon, ahol ezelőtt 30 évvel kevésbé számított az öntözés bizonyos régiókban. Ez a hármas hatás tulajdonképpen együttesen okozza szerintem ezt a problémát.
Nagyon jól fogalmazott egyébként, amikor azt mondta, hogy a víz fegyver, mert a víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet, amiket az előbb elmondott, ez mind igaz. És azt látjuk, hogy elvileg a vízhez való hozzáférésnek alapvető emberi jognak kellene lenni. Ez ma azonban nagyon sok helyen mégsem valósul meg.
Igen, gondoljunk bele a Szahara övezetből történő elvándorlásra, ami egy igen komoly nyomást helyez főleg Európára. Ennek egyik oka a ivóvízhez való hozzájutásnak a problémája, meg az öntözővízhez való hozzájutásnak a problémája, amit részben, ahogy mondtam, a klímaváltozás hatása, részben pedig a növekvő vízigények, amik a növekvő népesség számára létszükségletet jelentik.
Nagyon érdekes, hogy a vízre legtöbben úgy tekintenek, mint egy kihasználandó erőforrásra, de ennél sokkal többet jelent a víz.
Igen, tulajdonképpen a felszíni és a felszín alatti vizek kapcsolata az egy igen lényeges, hosszú távú problémát jelent, mert hogyha csökkentjük a beszivárgó vízmennyiséget, az előbb-utóbb a felszín alatti vizekben is egy csökkenő vízszintet és így csökkenő hozamokat fog jelenteni a kutakban. Tehát minél inkább felhasználjuk a felszíni vizeket, az természetesen kihat a felszín alatti vizekre is. És a kettőnek a harmonizációja az rendkívül fontos, nem beszélve a beszivárgó vizek tisztán tartásáról, azaz a lehetőleg szennyeződésmentes vizeknek a felszín alá juttatásáról. És ahogy a társadalmunk fejlődik, egyre mélyebbre megyünk, akár nyersanyagkutatás, akár csak építkezési szempontból egyre több kutat fúrunk, ezzel a természetes vízkörforgásba belenyúlunk, és ez nem mindig kiszámítható módon történik. Pontosabban ezeknek a hatásait többnyire sejtjük, bár elég jó modelleket lehet készíteni, de például azt, hogy a csapadék a következő 10-15-20 évben hogy oszlik el, erre nincsenek biztos adataink, különböző forgatókönyvek vannak, és ebben bizony vannak egészen drasztikusak is, amik a beszivárgó vízmennyiség akár 20%-os csökkenését vetítik előre a klímaváltozás miatt, ami hosszabb távon, tehát ilyen 20-30 éves távlatban igen komoly problémát fog jelenteni az utánunk következő generációnak.
Egyébként, hogyha a felszín alatti vizeket nézzük, akkor az Európai Unió ebből a szempontból jobb helyzetben van, mint a világ többi része? Mert ugye itt azért vannak szabályok.
Igen, igen. A vízkeret irányelv az egy nagyon fontos mérföldkő volt. 2005-6 körül fogadták el. Ez kötelezte az összes Európai Uniós országot, hogy egy 7 éves tervet készítsen mind a felszín, mind a felszín alatti vizek tekintetében. Egyrészt arról, hogy mérje fel az állapotukat, aztán készítsen terveket, illetve számításokat, hogy mi várható a közeljövőben, és azok a víztestek, amik akár mennyiségi, akár minőségi szempontból rossz állapotúnak tekinthetők, hogyan javíthatók fel. És az összes Európai Uniós országot kötelezték erre, azon túl definiálta a határon átnyúló vízbázisokat is, amiben a tagországok együttműködését írta elő. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy az Európai Unió tart legelőrébb a kontinensek közül, ugyanakkor az, hogy ezek az előírások megszülettek, még nem jelenti azt, hogy meg is oldották a problémát, hiszen nem minden esetben lehet egyszerűen megoldani akár a mennyiségi, akár a minőségi problémákat.
Azt hiszem, talán tavaly fogalmazott úgy Modla Zsuzsanna, az UNICEF Magyarország szakértője, hogy baj van, mert hogy elfogyott a víz, és hogy az új arany a víz. Mert ugye az ENSZ adatai szerint a Földön 1,42 milliárd ember nélkülözi a megfelelő minőségű vizet, és a világ népességének több mint fele olyan körülmények között él, ahol a szennyvízkezelés nem megoldott, sőt, szappanos kézmosásra sincs lehetősége. Nem tudom, hogy erre mi a megoldás, mert hogy ez több 10 év óta így van.
Hát az egyik megoldás az, hogy egyfajta technológiai export, ez azt jelenti, hogy a fejlett országok a náluk meglévő tudást kamatoztatni próbálják a fejlődő országokban. Ez azt jelenti, hogy akár olyan víztisztító berendezéseket, tehát amik napelemmel üzemeltethetők telepítenek ilyen régiókba, azon kívül segítenek feltárni a felszín alatti vízkészleteket, megbecsülni azoknak a szennyezettségét, találni olyan készleteket, amik nem szennyezettek és alkalmasak lehetnek a lakosság ivóvízellátására. Talán a technológiai tudásnak a megosztása ez az egyik legjobb módszer, azon kívül persze különböző új módszerek fejlesztése, ami a felszín alatti vizekbe történő intenzívebb beszivárgás segítését jelentik. Ezt angolul úgy hívják, hogy Managed Aquifer Recharge, azaz márnak rövidíti mindenki. Ez azt jelenti, hogy olyan technológiákat kifejleszteni, azaz lehetőséget biztosítani a csapadéknak, ami egy nagyobb fokú beszivárgást jelent a felszín alatti vízbe, és ezért kisebb a lefolyás. Persze, ha kisebb a lefolyás, akkor ez a víz előbb-utóbb a folyókból fog hiányozni, tehát igazándiból optimalizálni lehet a problémát, vagyis optimalizálni lehet a vízhasználatot, de a rendelkezésre álló vízkészlet mennyiségét nem nagyon lehet megváltoztatni sajnos.
Ezekre irányuló kutatások egyébként folynak a Szegedi Tudományegyetemen?
Nálunk is, az ELTE-n is, Miskolcon is, és hát persze a világ nagy részén ezzel foglalkoznak. Még egy dolgot megemlítek, ami hál' Istennek nálunk nem akkora probléma, ez a partközeli vízbázisok sós vízzel való szennyezése, ugyanis minél intenzívebben termeljük ki a partközeli felszín alatti vízkészleteket, annál inkább benyomul oda a sós tengervíz, és az édesvíz készleteket hát tulajdonképpen használhatatlanná teszi. Ez egy óriási probléma a világon, a világ népességének közel negyede, az a tengerpartok néhány 10 kilométeres sávjában él, és ott ez a sósvíz előretörés egy óriási probléma. Ugyanakkor egy pici lehetőség, hogy egyre inkább fejlődnek azok a technológiák, amik a tengervízből édesvizet gyártanak, főleg napenergia segítségével. Ez is lehet egy megoldás, de egyelőre ezek nagyon költségesek, és a fejletlen országok ezt nem engedhetik meg maguknak.
A 20. századon a legtöbb háborút a kőolajért, a földgázért, a fekete aranyért vívták, azért ez még most is megvan, tegyük hozzá. A 21. században pedig, amit látunk, ugye az egyre szélsőségesebb időjárás, nemzetközi migrációs hullámok, És ugye az édes vízért ugyanúgy zajlanak majd háborúk, legalábbis ezt jelzi előre Porhajas Gábor, a Klímabarát Települések Szövetségének munkatársa, aki azt mondja, hogy tévhit, hogy a Kárpát-medencére a vízbőség jellemző, és Magyarország édesvízi nagyhatalom.
Igaz is, meg nem is ez az utóbbi megállapítás, legalábbis véleményem szerint. Tehát az tény, hogy a Kárpát-medence abból a szempontból szerencsés helyzetben van, hogy egy inkább kiáramlási terület. Ez azt jelenti, hogy a magasabb területeken beszivárgó vizek, azok a mélyebb területeken felfelé áramlanak. Ilyen szempontból az alföld, a folyóvölgyek, azok egészen jó példái ennek a kiáramló vízmennyiségnek. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy a Magyarországon kitermelt vizek jelentős része azért Magyarországon a magasabb térszíneken áramlik be, tehát a Kárpátoknál beszivárgó vizek nem nagyon jutnak el a Kárpát-medence közepéig, hiszen azok előbb a felszínre kerülnek. Tehát a Kárpát-medence egy elég jó példája egy felszín alatti áramlási rendszernek, ami tartalmazza mind a beszivárgó, mind a kiáramló vízmennyiségeket is. És nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon az ivóvízeknek több mint 95% az felszín alatti vizekből történik az ivóvízigények kielégítése, és hál' Istennek ezek a tartományok még emberi tevékenység által kevésbé érintettek, tehát csak a sekélyebb vízadókban találunk szennyezéseket, a mélyebb vízadókban hál' Istennek még nem sikerült ezt a problémát az embernek okoznia. Ugyanakkor a magasabb térszíneken, Dunatiszaközi hátság, nyírség, meg a hegylábi területeken, amiket beszivárgó területeknek hívunk, ott a vízszint csökkenés markánsabban jelentkezik, és ezek a régiók bizony kitettek a klímaváltozásnak jobban, mint más területek. Ilyen szempontból nagyon fokozott, elővigyázatos tervezés szükséges, hogy hol, milyen mezőgazdasági tevékenységet és milyen iparágat tervezünk. Ilyen szempontból vannak problémás területek, és sajnos úgy látom, hogy amikor döntések születnek, főleg nagy vízigényű, ipari tevékenységű területek kijelöléséről, nem történik meg előtte az a felmérés, hogy valóban alkalmas-e a terület vízháztartás szempontjából egy olyan mennyiségű vízigény kielégítésére.
Egyébként az tényleg igaz, hogy a folyókkal érkező víz az anélkül áramlik tovább tőlünk, hogy tartalékolnánk belőle?
Ugye a folyókból a talajvíz szinttől függően áramlik ki a felszín alá víz, tehát nem az van, hogy ami víz bejön, az ki is megy, hanem a bejövő víz egy része a felszín alatt eláramlik. Ugyanakkor itt magyarországi szakaszokon is természetesen történik a folyókba beáramlás a lefolyó vizekből. Én ezt nem látom akkora problémának. Azt látom problémának, amikor a hirtelen nagy csapadékokat nem próbáljuk megtartani, és valahogy bevezetni a felszín alá, hanem inkább azt segítjük elő, hogy ezek minél gyorsabban elérjék a folyókat, és aztán tulajdonképpen hasznosulás nélkül kimenjenek az országból.
Tehát magyarán ez lenne a legfontosabb, a lehulló csapadékvizet megtartani, megfogni.
Én azt gondolom, igen, és arról nem beszélve, hogy egy csomó helyen igen komoly tisztított szennyvíz mennyiség képződik, például Szegeden 10-12 millió köbméter évente, amit azonnal bevezetünk a Tiszába, és 5 perc múlva a Szerbiában van, holott itt mellette a homokhátság megszomjazza a vizet. Tehát a víz gazdálkodásunkban azért volna javítani való. Mondom, én azt, hogy ennek az összehasonlítását, hogy mennyi víz jön be az országba a folyókon, és mennyi megy el, ezt nem látom olyan problémának, hogy mi ezzel rosszul sáfárkodunk. Problémának mondom, azt látom, hogy igyekszünk a nagy csapadékű időszakok vizeit minél gyorsabban levezetni a folyókon, ahelyett, hogy ezt valamilyen módon felszínen tárolnánk, és minél előbb bejutatnánk a felszín alá.
Annál is inkább, mert amikor pár évvel ezelőtt, de talán még egyébként tavaly is lehetett ezt látni, amikor hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék, és úsztak az utcák országszerte, tehát nagyon sok helyen. És mivel lehetne egyébként ezt megfogni? Mert ugye ez nagyon jó lenne parkokba, zöld területekre, sőt, hát ha jól tudom, akkor vannak már azt hiszem Budapesten ilyen szivacsvárosoknak nevezett városrészek, hogy az esőt ilyen speciális vízáteresztő burkolattal engedik a talajba szivárogni. Ha ez ennyire jó, akkor ez miért nem elterjedt országszerte? Pénz van mögött, hogy nagyon sokba kerül, vagy a fejekben van gond?
Szerintem mind a kettő. Tehát nyilván ezt végig kellene gondolni, egy nagyon alapos tervezést igényel, aztán az egész dolognak egyfajta szimulációját, és utána a kivitelezést, ami nyilván jelentős költséggel bír. Ugyanakkor vannak persze kezdeményezések, ahogy ön is mondta, Budapesten, de például a Maros-Hordalék Kup egy kiváló lehetőséget biztosítana egy ilyen jellegű, nagyobb szabású vízvisszatartási, azaz felszíni víz minél előbbi felszín alá bevezetésére, és vannak is erre tervek. Az a baj, hogy igazándiból nem láttam még forrást hozzárendelni.
És az is döbbenetes egyébként, hogy Magyarországon az átlagember még mindig ivóvízzel húzza le a vécét, és nem csak nálunk, szerintem ez világszerte így van nagyon sok helyen.
Igen. Amit mondtam, a tisztított szennyvizek használata, ez is egy megoldás lehetne, hogy az új házakban két vízvezeték van. Van egy szürke víz, meg egy ivóvizes. De ez Magyarországon egyáltalán nem általános ennek a bevezetése. És még az előbbi problémához visszakanyarodva, az amiért Magyarországon nagyon nehézkes az a nagyobb szabású felszín alatti vízbevezetés, az tulajdonképpen a rendszerváltásig megy vissza a probléma, amikor magánkézbe kerültek az egykori TS földek, amik persze előtte magánterületek voltak, de nem gondoltak arra, hogy megtartsanak olyan területeket, amiket idéglenes vízelárasztással lehetne egy beszivárgó területté tenni. Éppen ezért, hogyha mostanában készülnek ilyen tervek, akkor rengeteg földtulajdonossal kellene egyeztetni, amiből elég néhány, akik nem értenek egyet azzal, hogy időszakos vízborításra kerüljön a területük, és innentől kezdve ezek a nagyobb szabású projektek elhalnak. Itt nyilván valamilyen jogi lépésekkel lehetne ezt a dolgot megoldani, de ugye itt kisajátításoknak kellene történni, kárpótolni a gazdákat. Amit én megoldásnak látnék, hogyha létrejönnének azok a vízügyi társulások, amik még a rendszerváltás előtt voltak és elég jól működtek, egy-egy ilyen vízügyi társulásnál azok, akiknek a területe nem kerül elárasztás alá, kárpótolnák az ő bevételükből annak a területét, akinek elárasztás alá került a területe. Tehát, hogyha ezt helyi szinten egy közösségre lenne bízva, biztos vagyok benne, hogy lennének olyan területek, ahol ez a dolog működni kezdene. Az a baj, hogy mi mindent központilag Budapestről irányítva tervezünk megoldani, és ez sok esetben ellenállást generál.
Igen, ezt olyan kis településeken tudom elképzelni, amire egyébként van példa nagyon sok helyen a világban, ahol annyira összetartó a településnek a közössége, hogy ez megoldható. Tehát nem az van, hogyha az én tehenem megdöglött, akkor a tied is dögöljön meg, hanem összefognak és segítik egymást.
Igen, ennek hál' Istennek van egy nagyon komoly bizonyíték. Ott van Hollandia, ami kisebb, mint fél Magyarország, és 16-17 millióan élnek, és egy igen komoly, több száz éves hagyománya van. Hollandia 22 ilyen vízközmű társulatszerű szervezetre van bontva, akiknek önálló parlamentje, önálló költségvetése van. Ezt olyan fontosnak tartják, hogy ennek a választásait függetlenítették a politikai választásoktól, és minden egyes közösségből vannak tagjai, ők ezt nagyon jól meg tudják oldani, lényegesen sűrűbben lakott területeken is, mint ami Magyarországon van, és nagyobb városokkal, mint ami Magyarország többségében van. Igazándiból a helyi közösségek ereje az túl tud mutatni a központi akaraton, és képes megoldani olyan problémákat is, ami egységesen, országosan nem megoldható. Tehát én abszolút a jövőt abban látom, hogy valamilyen szintű járási, nem tudom én milyen szintű közösségek jöjjenek létre, akik a természeti erőforrásokkal és elsősorban a vízzel maguk gazdálkodnak. Nyilván ezeket összefogja valamilyen országos szervezet, de a döntéseket helyben hozzák.
Na de kimondta a kult szót, politikától független.
Hát igen, a hollandok rájöttek arra, hogy ha a politikusok kezében hagyják a dolgot, akkor ugye 4 évente választások, ennél messzebbre nem látnak, már pedig az ilyen beruházások évtizedes hatásúak, vagy még hosszabbak. Arról nem is beszélve, hogy ha ezt a hollandok elrontják, akkor pillanatok alatt úszik a fél ország, tehát ott megtapasztalták, hogy a víznek komolyabb ereje van, mint a politikának.
Tehát magyarán jó példák vannak, és ez nagyon fontos, tehát Olaszországban is nagyon fontos az, hogy a vizeket hogyan kezelik, mert egyre többször látni azt, hogy úszik Olaszország jobban, mint eddig.
Igen, és meg az, hogy kiszárad. Tehát a Pó völgye az egy nagyon jó példa erre. Egyik évben van egy óriási árvíz, és utána 2-3-4 évig meg olyan asszály sújtott a terület, hogy alig terem valami. Tehát látszik, hogy a probléma az mindenhol probléma, különböző megoldásai vannak. Ebbe persze az is beletartozik, hogy a mezőgazdaságunkat is át kell alakítani, tehát a nagyon vízigényes kultúrákat, azokat nem a Dunatisza közi hátságon kellene termelni és támogatni, hanem olyan helyeken, mint például a, nem tudom én, Maros mentén, ahol kiváló aranykoronás földek vannak, és a vízellátás is könnyebben megoldható. De hát ez valahol, ez megint politikai akarat, mert hogy olyan támogatási rendszert kellene készíteni, ami ez szerint ösztönöz.
De eljöhet ez a pont, amikor ez bekövetkezik, mert ugye ha így halad a klímaváltozás, és ha nem csökkenti az ember a széndioxid kibocsátást, akkor előbb-utóbb valamit tenni kell?
Hát inkább előbb, mint utóbb. Szerintem ezt már mindenki érzi, és akkor, hogyha aktuális dolgokra csatolhatok, ezért óriási visszalépésnek tartom az új kutas jogszabályt, ami a felszínen alatti fizek vonatkozó törvény módosításával előállt idén januártól, azaz tulajdonképpen az állam lemondott arról, hogy tisztában legyen, hol melyik rétegből mennyi vizet vesznek ki, és szinte a lovak közé dobta a gyeplőt, amikor ez pedig egy rendkívül fontos dolog lenne. Úgyhogy ilyen szempontból Magyarország most szerintem kettőt visszalépett, ami igen szomorú.
Laikusként nem értem ezeket a döntéseket, hogy amikor Adam Smith közgazdász a 18. században fölvetette, hogy hogy lehetséges, hogy a víznek, ami nélkülözhetetlen, egy olyan alacsony az ára, a gyémánt pedig, ami szükségtelen, olyan drága. Tehát akkor, amikor az édesvíz hiánya egyre égető probléma, akkor hoznak egy olyan szabályozást, egy olyan határozatot, ami nem előnyös, hanem hátrányos, ahogy ön mondta, kettővel visszább léptünk.
Igen, attól tartok, itt megint rövid távú politikai érdekek győztek, tehát azt gondolták, hogy a mezőgazdasági termelőknél jó pont, és valószínű többségüknél ez így is van, hogy akkor is odafúrnak kutat, ahova akarnak, vagy csak bejelentési kötelezettséggel, vagy anélkül, tehát még ez is nagyon széles körűen változik, hogy milyen esetben kell egyáltalán bejelenteni azt, hogy ő kutat akar fúrni, és mennyi vizet akar kivenni. Szerintem ez nagyon gyorsan vissza fog ütni. Tehát ennek az lesz a következménye, hogy akinek sok pénze van, az jelentős mennyiségű kutat fog fúrni, és ez azt fogja jelenteni, hogy a környezetében is lejjebb viszi a vízszintet, és olyan területek, amit addig nem kellett öntözni is, majd öntözni kell, hiszen a talajvíz szintek lejjebb fognak szállni, csak akkor már egy kicsit késő lesz gondolkodni, hogy ez egy elrontott jogszabály.
Sőt, mielőtt bevezették, én nagyon-nagyon sok embertől hallottam, hogy na, jön ez, akkor gyorsan fúratok egy kutat a telkemen.
Most tulajdonképpen igen, az van, hogy aki azt mondja, hogy 2024. január 1-e előtt létesítette a kutyát, sőt, vannak még korábbi dátumok, tehát itt több lépcső van, abszolút követhetetlenné válik, hogy honnan mennyi vizet veszünk ki, és van még egy probléma, hiszen az sincs szabályozva, hogy milyen típusú, milyen műszaki tartalmú kutakat lehet létesíteni, és sorra fognak létrejönni az elrontott kutak, ami azt jelenti, hogy azért a sekélyebb rétegekben vagy nitrogén szennyezés, főleg a nitrogén műtrágya miatt, vagy egyéb szennyezés előfordulhat, és a nem szabályszerűen kiképzett kutak ezt a szennyezést mélyebbre viszik. Szóval ennek azon túl, hogy mennyiségi problémát is okoznak a vízkészletben, még minőségi problémát is fognak okozni. Nagyon-nagyon rövid távú gondolkodásra mutat ez a jogszabály, és nyilván a szakmai szervezetek az alapjogok biztosával együtt folyamatosan próbálták a parlamentet, aztán a köztársasági elnököt rávenni, hogy ezt a törvényt ne írja alá. Most az Alkotmánybírósághoz fordultunk ez ügyben egyébként.
És önök szerint lesz pozitív hozadéka ennek?
Sajnos. Igen, szomorú. Áder János úgy vonult be a köztudatba, mint a felszíni, meg felszín alatti vizekért kiálló politikus.
Így van.
Hát, tette meg az Országos Vízügyi Kutatóközpontot, és egy olyan például visszasajtolással kapcsolatos jogszabály, ami ennek a szükségességét törölt el, írt alá, amit teljesen szembe ment azzal, amit képvisel. Tehát, hogy mire számítunk, sajnos sok jóra nem számíthatunk, de ez maradt az utolsó lehetőségünk, és minden lehetőséget ki akarunk használni, hogy ezt az igen elhibázott jogszabályt módosítani kelljen.
Nagyobb port kellene ennek szerintem kavarni, mert az emberek olyan sok mindenért kivonulnak utcára. És ezért kellene szerintem, bocsánat, hogy ezt mondom, de kivonulni utcára, mert ez, tehát a víz alapvető feltétel az élethez. Tehát víz nélkül nincs élet.
Ez igaz, csak amíg az emberek azt látják, hogy megnyitják a csapot és jön a víz, addig ez a probléma nem jut közel hozzájuk, majd amikor azt tapasztalják, hogy ha jön is víz, az nem olyan minőségű, és már vannak, ahol ezt tapasztalják, és arról is kell beszélni, hogy az ivóvíz közmű hálózat végtelenül előregedett, és igen komoly felújításra szorul, tehát tulajdonképpen maga az ivóvíz ellátásnak ez a szegmense is igen komoly veszélyben van, és én azt gondolom, hogy egy ilyen 5 éves távlatban lesznek települések, ahol az ivóvíz ellátás komoly kihívások elé néz, és akkor meg fogják érteni az emberek, hogy ez valóban egy nagyon komoly értéke Magyarországnak, és úgy tűnik, hogy nem jól sáfárkodunk vele.
Mikor várható döntés ez ügyben?
Hát az Alkotmánybíróság befogadta a kérelmünket, hogy mikor, hát az Alkotmánybíróság volt olyan ügy, amit 6 év után döntött el, tehát elég.
De nekünk ennyi időnk nincs, bocsánat, hogy ezt mondom, ennyi idejük önöknek nincs?
Sajnos szerintem már is közbe kellene avatkozni, tehát itt folyamatosan időt veszítünk, és erőforrásokat veszítünk.
Rám néha külföldiek olyan mumusként néznek, amikor én csapvizet iszok, és nem mondjuk palackozott vizet, meg ásványvizet, meg szódát, hanem kinyitom a csapot, és iszom a vizet.
Igen, én is tapasztaltam, szerencsére rendezünk mi is különböző nemzetközi konferenciákat, és itt a vendégeknek mondani, nyugodtan ihat a csapvízből, már amikor lehet mondani, mert néha sajnos nem lehet mondani, hírekből is hallani olykor. Szerencsére legtöbbször ez egy lokális probléma miatt van, hogy valami csőtörés vagy egyéb miatt elszennyeződött rövid időszakra az ivóvíz hálózat, de mondom, ezekre a problémákra egyre inkább számíthatunk, és következő 5 évben valószínű ettől lesz a média hangos, hogy hol milyen problémái vannak az ivóvízhálózatnak. Tehát az emberek nem érzik, hogy ez egy időzített bomba. Itt útbeszakadások, ivóvízszolgáltatás kimaradások, ilyenek lesznek a következő években nagyon hamar.
De gondolom ezt azért nem tudják elképzelni, mert erre nálunk nem nagyon van példa. Tehát külföldön nagyon sokszor lehet híradásokban olyat látni, hogy beszakad az út. És ugye mindenki fölkapja a fejét, hogy hú, biztos földrengés történt, és kiderül, hogy nem. Egyszerűen alá van mosva, és kész, nem maradt alatta semmi.
Igen, tehát olyan mértékben előregedett az ivóvízvezeték hálózat Magyarországon, hogy nekem az a csoda, hogy még nem történt haláleset ilyen problémából. Tehát itt házak alapjait moshatja alá, utak szakadhatnak be egyik pillanatról a másikra, azon kívül, hogy az ivóvízszolgáltatás kimarad.
És erről tudnak, tehát ezzel tisztában vannak a döntéshozók.
Igen, nagyon messzire nyúlnak ennek is az okai, tehát amikor tulajdonképpen megadóztatták az ivóvíz hálózatokat is, tehát bevezették ezt a bizonyos vezeték közmű adót, akkor ha már ezt beszették, ahelyett, hogy ezt visszaforgatták volna az ivóvíz hálózat korszerűsítésére, tulajdonképpen elvették az ivóvíz szektornak a beruházási pénzét, amivel önmaga valamilyen szinten, és már abban is voltak nagyon komoly lemaradások, de azóta, mióta ez az adó van, és ez több mint 10 éve, ha jól emlékszem, egyszerűen alig történik rekonstrukció az ivóvízhálózatban az országban, és ez nagyon gyorsan vissza fog ütni.